Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Szabadka Ödön nőgyógyász és Szabó Tamás, akik baráti beszélgetést folytatnak a jogról, a jognak azzal, arról a szabályozásáról, ami egy állandó témája mostanában a mi beszélgetésünknek, hogy a magzati életet milyen védelem illeti meg, illetve mik azok a körülmények, amikor mégiscsak a jog, talán az egyik szemét becsukva is, megengedi a magzati életvédelmét. Az eddigi beszélgetésekből néhány egyszerű dolgot leszögezünk. Az emberi élet a fogantatása kezdődik. Kettő. Az alaptörvényünk szerint az ember életét, a magzati életet, a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Három. Az alapjogok, élethez való jog, szabadsághoz, méltósághoz való jog ütközése esetén az alaptörvény megengedi a szabályozását, hogy az alaptörvényeket, vagy az alapjogokat egyensúlyba hozza, és valamilyen megoldást találjon. A magzati életvédelme kapcsán az alaptörvényen kívül az 1992. évi 79-es törvény szabályozza a magzati élet védelmét és megszakításának lehetőségét. Ez utóbbi, ez nem a címe egyébként. És ott négy esetet sorol fel. Az első két esetet beszéltük a korábbi részben. Az anya életének veszélyeztetései esetén megengedi a magzati élet megszakítását. Itt tehát prioritást ad a magzati élet, az anya életének. Második esetben pedig, ha a magzat olyan súlyos egészségkárosodásban szenved bizonyítottan, akkor szintén megengedi. Nézzük tovább, milyen lehetőségeket nyit ki az 1992-es magzati életvédelméről szóló jogszabály arra, hogy megszakítsák a magzat életét.
Már az előző részben is beszéltünk róla, hogy a négy pont közül van a harmadik, amikor a terhesség bűncselekmény következménye. Én azt hiszem, hogy ez annyira egyértelműen érthető, hogy nem is kell ezt hosszasan tárgyalni.
Egy mondatot erről, tehát hogyha most jogászkodunk, akkor megint az alapjogok ütközéséről van szó. Ha bűncselekmény áldozata az édesanya, akkor az ő méltóságát előbbre teszi a jog, mint a magzati életet. Valószínűleg erről van szó.
Igen, itt bár megint ki kell hangsúlyoznunk, hogy itt egy kicsit mi mindig a véleményünket is belefűzzük. Az tény, hogy a bűncselekmény megtörténtéről nagyon komoly rendelkezik, hogy kizárólag a nyomozóhatóság, illetve hát a belügyi, illetve igazságügyi hatóságok nyilatkozhatnak, és egy családvédelmi szolgálat munkatársának, amikor ez a döntés megszületik, szintén ott kell lenni.
Ha már egyszer ennyire konkrét például a bűncselekmény esete, hogy a nyomozóhatóságnak le kell zárni valamit és döntést hoznia, az első két esetben az anya életének védelme, illetve a gyermek életének vagy egészségének a súlyos veszélyeztetése. Itt milyen bizonyítékot vár el a jog?
Nagyon jó, hogy erre kitértünk, mert nagyon szigorúan szabályozza. Az anya életének a veszélyeztetését például két szakmailag illetékes szakorvosnak kell egybehangzóan megállapítania. A magzat súlyos károsodást és a egyéb károsodást pedig ugye a ma elérhető orvosi diagnosztikai eszközök, ultrahang, illetve maga a genetikai centrum köteles ellenjegyezni, illetve hát természetesen ugye a genetikai kutatások odáig jutottak, hogy a úgynevezett kromoszóma betegségeket pedig egyértelműen bizonyítani lehet.
És itt is van egy joga, vagy lehetősége orvosoknak kimondani, hogy ez és e miatt úgy ítéljük meg, hogy ez súlyosan veszélyezteti a magzat egészségét, életét. Pont.
Igen. Sőt, ami még az előző pontra, az anya életének a veszélyeztetéséről van szó, ott lehet rá világítani, hogy mennyire egyértelműen kétszakoros, egybehangzó véleménye, hogyha az anya ennek ellenére ki akarja hordani a várandóságát, természetesen ezt döntheti így, de hát nagyon sok helyen alá kell írnia, hogy ezt ő csak a saját felelősségére teheti. Örülök, hogy beszélgetésnek nevezzük a mi diskurzusunkat. Ez azért lényeges, mert itt egy összegzést hadunk, és nem, tényleg nem jogászkodunk, akkor pontosan azért követeli meg az első három pontban a törvény, hogy egyértelmű és objektív bizonyítékok lehetnek a lehető legszélesebb határig, mert az összes többi asszonynak a jogait is védi, akiknél a terhesség megszakítást esetleg ő általuk vélt módon, de a törvényben be nem illeszthető módon elutasítják. Uh-huh. Ami egyébként rendkívül ritka is.
Uh-huh. A 1992-es törvény eme három megengedő dolga, bár nem vagyunk egyikünk sem a szakma képviselője jogászi szempontból, de az érzésünk, a erkölcsi, morális érzékünk azt mondja, hogy ezek jogos szabályozások. Hogyha az anya élete veszélyben van, az el tudja az ember morálisan fogadni, hogy védjük az anya életét, hiszen ő még több életet adhat, gondolom, de ez tényleg csak egy érzés. Kettő, hogyha a magzat élete veszélyben van, vagy olyan súlyos egészségkel, amit orvosok kimondanak, akkor megint az ember érti ezt, vagy még elfogadja a szívében. Három bűncselekmény esetén, hát ha az anya úgy dönt, hogy ő nem akarja megtartani, mert bűncselekmény áldozata lett, hát az ember szíve megszakad, de igen, mond erre természetesen. Hangsúlyozni kell, hogy mind a három esetben a nőnek nem kötelessége döntenie a gyermek elvételéről, ez az ő joga, és kettő, súlyos igazolások kellenek arra nézve, hogy ezek az okok fennállnak. Na és akkor nézzük a negyedik esetet. Mert én azt olvastam valahol statisztikában, hogy ez az első három súlyosan szabályzott, nagyon szigorúan körüljárt, bizonyítékokon alapuló lehetőség az emberi élet megszakítására a magzati korban, ez körülbelül 5%-át teszi ki a magzati élet megszakítási okoknak. Mi a negyedik?
A negyedik az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, így fogalmaz a törvény, engedélyezi.
Súlyos válsághelyzet. Mit jelent ez?
Igen, a súlyos válsághelyzetet is definiálja a törvény. Aztán itt már lehetnek nagyon komoly vélemények, viták arról, hogy ez helyese, de a súlyos válsághelyzetet, amely az anya testi vagy lelki megrendülését, vagy társadalmi ellehetetlenülést okoz. Tehát válsághelyzet az, ami még egyszer mondom, ami a testi-lelki megrendülést, vagy társadalmi ellehetetlenülést jelent.
Na, ezek elég megfoghatatlan dolgok, és akkor hogyan kell ezt igazolni? Hogyan bizonyítom, hogy súlyos válsághelyzetben vagyok, mert testi-lelki megrendülésben élek, és a társadalmi ellehetetlenülést okoz nekem a gyermek? Hogyan kell ezt igazolni?
A magzati élet védelméről szóló törvény előírja a kötelező tanácsadást, és egyben várakozási időt is.
Minden esetben,
amikor a négyes pontról beszélünk.
Aha.
Mert ugye az előző háromnál meg lehetett határozni, hogy nagyon komoly orvosi diagnosztika, illetve hát a nyomozóhatóság bizonyítékai kellenek. Az állapotos nő súlyos válsághelyzet esetén viszont ugye a törvény egy családvédelmi szolgálatnál történő két tanácsadást ír elő.
Igen.
Ezt a családvédelmi szolgálattal megbízott védőnők végzik, ezt a tanácsadást, és tulajdonképpen a állapotos nő az orvosi bizonyítékokkal, ami az ő értelemszerűen ugye ezt a védőnő nem vizsgálhatja, várandóságáról szóló orvosi diagnosztikát, tehát a várandóság határidőn belüli helyzetét. Itt nincs lehetőség kitolni csak gyermekkorunál a határidőt. Lényeg, hogy 12 héten belül, ha megjelenik a várandós nő, akkor a családvédelmi szolgálat védőnője köteles ezt jegyzőkönyvezni, illetve tudomásul venni. És kitérek majd a védőnői tanácsadásra is, de ami nagyon lényeges, hogy a válsághelyzetet az várandós elég, ha aláírásával, aznak az aláírásával, hogy ő kéri a várandóság megszakítását, igazoltnak kell tekinteni. Na most természetesen a családvédelmi szolgálat védőnői, ezt mi nagyon jól tudjuk, hogy ez minden esetben, legalábbis a Veszprémben tudok nyilatkozni, nagyon mérhatóan megtörténik, köteles a gyermek megtartásával kapcsolatos segítségnyújtásról, az örökbeadás lehetőségéről, illetve a válsághelyzet feloldására alkalmas mindenféle állami és önkormányzati segítségnyújtásról kell tájékoztatni a várandósnőt. Ezután 3 napig, 3, egész pontosan így szól a törvény, hogy a hétvégét is beleszámolva 3 nap múlva meg kell erősítse ezt a kérését. Még egyszer mondom, a válsághelyzetet nem lehet vizsgálni, annak valódiságát. Az újra való megjelenés már igazoltnak veszi. És ekkor a védőnő, a családvédelmi szolgálat védőnője a 2. tanácsadáson a terhességmegszakítás elvégzések módjáról, körülményeiről és a beavatkozás után nyújtott segítségről tájékoztatja a várandós nőt.
Elég nagy ellentmondást érzek abban, hogy 3 esetben anya élete védelme, a gyermek egészségének a súlyos veszélyeztetése, bűncselekmény esetén milyen szigorú előkészítése van annak, hogy lehetőséget adjon a jog a magzati élet megszakítására, és ugyanakkor, mintha kinyitna egy kaput, nem is kis kaput, egy nagy kaput, hogy, és hogyha az 3 nem megy, akkor tessék, szabadon itt cselekedni. Különösen feltűnő legalábbis nekem ez, hogy egyszerűen aláírok egy nyilatkozatot, ami azt jelenti, hogy a pillanatnyi érzésem szerint, ahogy éppen akkor érzem, akkor meghozok egy olyan döntést, ami életre szóló nekem is, mert hát a magzatnak is végleges.
Igen, azt azért meg kell feltétlenül gondolnunk, és én szerintem furcsa módon fogalmazva meg kell szavaznunk a várandós nő javára, hogy ő ezt a döntését nagyon-nagyon nehéz meggondolások után, nyilván rendkívüli lelki megterhelés mellett hozza meg, de egyértelműen törvényesen. Mert ő neki nem kell sem részleteznie az ő testi lelki megrendülését.
Ami megint érthető.
Nem kell indokolnia a úgynevezett társadalmi ellehetetlenülését sem, mert ez nyilvánvalóan minden embernél más oka lehet. Egyszerűen az aláírásával ezt kérheti. Ez az valóban, amit említettél, az a, hát így mondom, kapu. És ugyanakkor a 2. tanácsadáson való megjelenésnél már nincs, senkinek nincs vétójoga. Tehát nemet a várandóság megszakítására a határidő mondhat egyedül, nagykorúaknál.
Meg az édesanyja azt mondja, hogy mégsem.
Hogyne?
Mégsem
akarok. Hogyne? Olyannyira, hogy most én is hozok személyes példákat, hogy amikor jó magam is a jegyzőkönyv kiállításánál, meg a védőnői szolgálatot biztosan tudom, illetve az erre szolgáló nyomtatványon általam nagyon tiszteletre méltónak tarthatókból külön kiemelve szedettel írja, hogy a várandóság, a terhesség megszakításának a folyamatát bármikor meggátolhatja az anya. És tudunk olyanról, hogy valaki minden papírját elintézve jött a kórházba, és átöltözésnél mondta, mit keresek én itt, és hazament. Úgyhogy vannak ilyen példák is, és így talán azt mondanám, hogy amit mondanak is, Európában nem a legmegengedőbb a magyar törvénykezés. A válsághelyzet bizonyítása 3 nap múlvai újra megjelenése nagyon komoly viták tárgya. Európában sok országban egyszerűen csak a határidő határozza meg. Nem menjünk bele, hogy van, ahol ez hátrább van, mint a 12 hét, döntően a 12 hét. De lényeg az, hogy egy csomó helyen nem kell ezeket a tanácsadásokat sem meghallgatni. Most ezt azért tartom fontosnak, mert ezek a családvédelmi szolgálat védőnőinek a lelkiismeretes tanácsadásai, biztos vagyok benne, hogy rendkívül sok életet mentenek a szó átvitt értelmében.
Szabadka Ödönnel, nőgyógyásszal beszélgetünk a magzati élet védelméről és a magzati élet megszakításának a lehetőségeiről. Összefoglalva, 2 műsorban a következőre jutottunk, laikusként, nem jogászként. Az első, amit megállapítunk, hogy abból indulunk ki mindig a gondolkodásban, hogy az emberi élet megkezdődik a fogantatással, és ebben kétségünk nincsen. Azt örömmel állapítjuk meg, hogy a 2012-es alaptörvényünk az...
Az előzővel ellentétben.
Így van, az előző érvényes joggal ellentétben, tehát már a rendszer megváltozása után létrejött alaptörvénnyel is ellentétben, a magzati élet védelméről rendelkezik. Ki mondja, hogy a magzati életét a fogantatástól kezdve a védelem illeti meg. Ugyanakkor mégis tudjuk, hogy 10 000-vel történnek megszakításai a magzati életvédelmének. Mi a jogi lehetőség? Erről beszélgettük. Megalapítottuk, hogy az 1992-es, 79-es számú törvény a magzati életvédelméről 4 esetet sorol fel, amikor lehetőséget ad jogszerűen a magzati élet megszakítására. Az első az anya életének veszélyeztetése esete. A második, ha a magzat olyan egészségkárosodásban van, ami súlyosan veszélyezteti az életét, vagy az élet lehetőségét. A harmadik, ha az anya bűncselekmény áldozataként lett várandós, és ezeket nem jogászként, de morálisan értelmezve mindegyiket a szívünkből úgy elfogadhatónak tartjuk. És van egy 4. eset, amit a jog megenged, ez pedig az, hogyha az anya úgy dönt, úgy érzi, hogy súlyos veszélyhelyzetben van.
Válsághelyzet.
Súlyos válsághelyzetben van, ami részben lehet a testi és lelki megrendülés, részben pedig a társadalmi ellehetlenülés. Ugye itt ebben ez a döntő oka egyébként, vagy a döntő érv, vagy a indok a gyermeki élet megszakítására. Mi, akik a gyermeki, a magzati élet védelme mellett állunk nagyon erősen, értjük a jognak ezeket a szabályozásait, és azt gondoljuk, hogy talán sokkal többet kellene foglalkoznunk azzal, hogy beszélni, konzultálni arról, hogy az ember, az individuum, annak az élete megkezdődik a fogantatással. Mert ha ezt mindig a fejünkben, szívünkben, lelkünkben tartanánk, akkor talán egyébként a jobban megengedett döntés, hogy megszakítjuk a magzati életet, mert úgy értelmezzük, hogy súlyos válsághelyzetben vagyunk, talán ez is egy másik értelmezést kapna. Nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést Szabadka Ödönnek, és folytatni fogjuk. Most már nem a nekünk nagyon nehéz jogi kérdésekkel. Isten áldja meg a hallgatókat, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
A gyermek áldás. Beszélgetés hangzott el az emberi élet kezdetéről.
A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére. www.mariaradio.hu